Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó István tanárral, a Vagantes Trio landművészével Keresztes Szilvia beszélget.
Isten hozta a Mária Rádió stúdiójában Szabó István landművészt, illetve hát nem csak landművész, hanem egyéb más pengetős hangszereken is játszik, régi zene együttesekben, de mondja elő, hogy tulajdonképpen ez mit is takar.
Úgy van, jó napot kívánok! Még kiegészíteném ezt azzal, hogy matematika-fizika szakos tanár vagyok középiskolában, és az is egy fontos része, sőt, mondhatnám azt, hogy ugyanolyan fontos része az életemnek, mint a landművészet, illetve abban az elmerülés. Majd talán sor kerül arra, hogy szót kerítsünk arról is, hogy miért kapcsolódik azért ez a két dolog egymáshoz, az oktatás és az előadó művészet, illetve kutatás.
Hát igen, azért ez a kettő kapcsolódhat, ugyanolyan személyiségjegyek kellenek a kettőhöz.
Hát igen, ugyanis a landművészeten belül az egyik nagyon fontos terület az énekelt régi magyar költészet kutatása és bemutatása. Nyilván olyan módon, hogy megkeressük a dallamokat ezekhez a régi énekekhez, eredeti dallamokat természetesen, tehát ez a célunk, hogy nem megzenésített verseket adunk. És ilyen módon ezek az előkeresett énekek a mai közönségnek előadván egy-egy koncerten, azt hiszem, hogy intő és oktató énekek. Többnyire úgy választom én is, és az együttesemben ilyeneket adtunk elő, és több felvételt is készítettünk, hogy tehát olyan módon választottam ezeket az énekszövegeket, hogy a régikor emberének a nyelvén a mához szóljon. És hát ilyen módon ugye az oktatásban, bár a matematika és a fizika talán távol áll ezektől a dolgoktól, de hát ott is a tiszta beszéd, a világos fogalmazás, a szó ereje az nagyon fontos.
Egyébként a közönség vajon mennyit érzékel ebből?
Én azt gondolom, hogy sikerült, ez a tapasztalatom az elmúlt 40 évből, sikerült olyan énekeket választanunk, amelyek valóban a mai embernek is sokat mondanak. Megtöltik őket, talán hiányzó űrt töltenek be, rámutatnak olyan dolgokra, amik ma is foglalkoztatnák őket, csak talán nem mondja ki senki, és arra is mutatnak, hogy milyen erős hittel élt a régi kor embere, és ez a hit mennyire tudta vezetni őt az életében. És ez talán táplálékot adhat a mai embernek is.
És ön személy szerint hogy van ezzel? Önnek is táplálékot ad, amikor ezekkel a zenékkel foglalkozik?
Ez mindenképpen így van, hogy nem csak ezek a szövegek adnak táplálékot természetesen, hanem önmagában az én elég erősnek gondolt hitem. És a kutatásokban különösen Máté evangéliumának egy számomra nagyon fontos részét emelném ki, ami vezérel a munkásságom során. Aki kér, kap, aki keres, talál, és az örgetőnek ajtó nyílik. Én ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, hogyha igen erősen hittem abba, hogy valamit keresek, mert meg kell oldanom egy dallamillesztést egy régi vershez, és eléggé kitartó vagyok, és bízom abban, hogy az Úristen erre rávezet, akkor ez meg is történik. Egy nagyon érdekes történet, rövid történet. Éppen Belgiumban koncerteztünk, és bementünk a Löweni könyvtárba, és akkoriban én kerestem egy dallamot, és ezért mindent kihasználtam, hogy egy könyvtári katalógusban, vagy éppen a szabad polcon olyan 16. századi gyűjteményeket keresek, amiben valami lehet. Levettem úgy találomra a polcról egy könyvet, kinyitottam, 1600-as évek elejéről való, és ott rábukkantam azzal az egynyitással egy magyar úr táncára a 16. századból. Ez eddig ismeretlen volt a magyar zenetörténetben. Igaz, hogy nem azt kerestem, de a kereséssel rábukkantam talán egy még fontosabb adatra.
És akkor hogyan tudta ezt felhasználni?
Vagy? Igen, aztán ugye természetesen mindig, amikor újdonság kerül a kezembe, ami a magyar zenetörténet régi korszakaiból valamiféle szálat jelent, valami kapcsolatot, akkor további feladat az, hogy megkeressük ezeknek a változatait, akkor ebből valamiképpen egy publikáció is készül, hiszen a magyar zenetörténet eredménye így gyarapítja az ilyesmi. És valóban akkor ez egy kutató munkát igényel továbbra is, illetve egy tanulmány megírását, a szálak összefűzését az egyéb zenetörténeti adalékokkal.
Mitől volt ez ennyire különleges, amire rábukkant?
Ugye a régi korokból, a magyar zenetörténetből nagyon kevés adatunk van, és amik eddig rendelkezésre álltak, azok is mind a 30-as, 40-es, 50-es évekből úgy tűnt, hogy már lezárult adathalmazt tartalmaznak, ezért minden újabb dolog, ami valamiképpen rávilágít a régi magyar kultúrára, és benne a régi magyar énekköltészetre, ami ugye elsősorban természetesen egyházi költészet, az minden nagyon-nagyon becses emlékszem. Számunkra, és megnyitnak valóban olyan új utakat, olyan kapcsolatokat, amik esetlegesen a nyugat-európai dallamvilággal, zenével, költészettel hozzák össze a magyar kultúrát.
A hitének a megélésében mennyire segítenek ezek a fajta muzsikák? Hatással van az ön hitéletére ez a dolog?
Én azt gondolom, hogy igen, de hogy milyen módon indított el engem ez a fajta kapcsolat a zenetörténeti kutatásban, ez is egy érdekes. Ugye hát ifjúkoromban, gyerekkoromban templomba jártunk, természetesen az egyházi énekeket viszonylag jól ismertem, és egy idő után úgy megnézegettem a Szent Uram kottás könyvet, illetve a Hozsannát, és azt vettem észre, ez még nagyon fiatal koromban volt, hogy azok a katolikus egyházi énekek, amelyeket még ma is énekelünk, mind a 16-17. Század, nem mind, bocsánat, hát nagyon, nagyon sok a 16-17. Századból való, sőt, némelyek a középkori zenére vezethetők vissza, és éppen ezek a dallamok tetszettek nekem érdekes módon, amik a 17.-16. századból valók, és akkor ráirányított ez a figyelmemet erre az egész költészetre, tehát egyrészt az egyházi költészetre, másrészt ennek kapcsán természetesen Balassi Bálint költészetére, ahol persze van világi rész is, de ott vannak a nagyon szép istenes énekek, és akkor azokban elmerültem természetesen, és ahogy ezekkel a költeményekkel találkoztam, amelynek, mint ahogy az előbb említettem, nagyon nagy része egyházi költészet, és a régi emberek hitét, kitartását, bizalmát, bizodalmát fejezi ki, ezek nagyon megfogtak engem, és aztán lendítettek tovább, hogy még inkább keressem azokat a fogódzókat, amik nyelvileg is és zeneileg is kifejezik a makor embere számára azokat az érzéseket, amik előre viszik őket egyrészt az életben, a tartásukban, a kitartásukban, a hitükben, a bizalmukban, és hát az eredményességükben is.
Hogyha személy szerint a hitének bizonyos állomásairól kérdezem, az ön megélt személyes hitével kapcsolatban milyen főbb állomásokat tudna kiemelni, esetleg, hogyha valamilyen akadály előtt állt, úgy is, ahogy az idézetben volt, és hogy kérjünk. Volt ilyen helyzet az életében, hogy olyan helyzetbe került, hogy kérnie kellett?
Igen, mindenképpen voltak ilyen dolgok is. Ha most az állomásokat tekintem akkor, amire az előbb utalt, természetesen gyerekkorban az ember a családdal együtt, tehát megszokásból, mint egy hagyományból jár a templomba. Nyilván akkor is foglalkoztatja ez a spiritualitás a felnövekvő ifjat. Aztán a későbbi időkben próbáltam egy picikét tudatosan, mint egy a fizika tanári és matematika tanári énemet is kihasználva, egy picikét a dimenziókra rálátni, és olyan fajta gondolataim voltak, hogy igen, ez a dimenzió, amiben nyilván élünk, ez a téridő dimenzió a tapasztalat alapján sem csak az egyedüli, és amit megélünk egyrészt a hitünkben, másrészt a gondolatunkban, igen, az egy olyan másik dimenzió, amivel állandó kapcsolatot kell teremtenünk, és ez az állandó kapcsolat, ez valóban a kérés, a kimondott szó súlyosságán is alapul. És itt mindjárt, ha már a kérésről, illetve a kimondott szóról beszélek, utalnom kell arra, hogy a tanításban is a gyermekeknek mindenképpen ezt próbálom elfogadtatni, hogy ők is merjenek beszélni. Ugye ma a gyermekek nagyon sokszor csak egymás között nagyon szükszavúan érintkeznek, nagyon sok az írásbeli felelés, nincsenek hozzászoktak ma sokszor ahhoz, hogy szóban kifejezzék magukat, pedig a szó ereje az egy nagyon fontos dolog. Ne felejtsük el, hogy Jézus legtöbbször a csodáiban egyfajta rákiáltással hozza létre azt a fajta állapotot, amit aztán a csodákban megörökítettek az evangéliumok, tehát parancsol, kelj fel és járj, és hasonlókat, tehát a kimondott szó ereje, amennyiben azt hittel mondják, és amennyiben nem keveredik az emberben a szavaknak a könnyű használata, majd mindjárt erre is kitérek, akkor ez a kimondott erős szó, ez mindenképpen egy kapcsolatot is jelent az isteni szférával. Tehát ilyen módon ez az előbbi dimenziókbeli gondolkodás valóban a hitemet egy kicsit a tudatosság, nem azt mondom a tudományosság, mert ugye amit ma klasszikusan természettudománynak, vagy tudománynak nevezünk, az a téridőre vonatkozó törvények kettárgyalja. És nem kell azt gondolnunk, hogy a ugyanezzel a logikával kell nekünk a más dimenziókat, az isteni dimenziót is megközelítenünk. Nyilván vannak átfedések, és azt gondolom, hogy a kimondott szó az ilyen. A gondolat, de inkább a kimondott szó. Hát valójában a teremtés is, mondhatnánk azt, hogy áttételesen a parancsal, a kimondott szóval. Kezdetben volt az ige, a logosz, ugye, tehát ott is a kimondott szó az, ami teremt, a szóteremtő ereje. És a szóteremtő ereje, én azt gondolom, hogy a mai ember számára is meg lehet. Persze, ehhez kell még egy dolog, és mindjárt idéznék Mátétól egy másik részletet. Minden fölöslegesen kimondott szóról számot adnak majd az emberek az ítélet napján. Szavaid alapján fognak ítélni, szavaid alapján fognak elmarasztalni. És a másik részen ugyancsak Máté említi, ahol az eskü hiába valóságát jelenti ki és támogatja Jézus hegyi beszédében, ahol Jézus mondja, hogy beszédetek ez legyen, az igen, igen, a nem, nem. És azért is mondom, hogy a mai ember ezt a kimondott szót nagyon gyakran nem veszi komolyan. És ennek a kérésben is vannak hátulütői. Mindjárt mondom a példát is. Majd gyakorlatilag mondják az emberek olyan könnyen, jaj, imádom ezt a fagylaltot. Na de hát én ezt a szót nem mondom ki, hogy imádok. Imádom az Istent. Egyedüli az imádat, ami az Istenre vonatkozik. Az emberek megint csak elvetik a szót, hogy jaj, gyűlölöm ezt a... Mi az, hogy gyűlölöm? Nem kell gyűlölni semmit. Ha kimondom, hogy gyűlölöm, azzal saját magamat is mérgezem. Tehát másrészt pedig a kimondott szó ereje, amennyiben hiszünk a kimondott szó erejében, az az illetőre is hat, akit valójában nem is gyűlöl az illető, az, aki ezt kimondja, nem is gyűlöli, csak olyan könnyű ezt kimondani, vagy soha se bocsátom meg neki, ugye olyan könnyen elejtjük ezt, elejtik az ember, ezt nem szeretem mondani. Ilyen, hogy soha sem bocsátom meg neki, ilyen nem szabad, hogy legyen. A keresztény embernek ez egy alapvető sajátossága, a megbocsátás, hiszen ugye ott van az evangéliumokban végig Jézus szavából, tehát amennyiben az emberek csak így elejtik a szavakat, és nem nézik meg azt, hogy annak az eredeti jelentése az valójában mit hordoz, akkor olyan dolgokat mondanak ki, amiknek a teljesülése se annak nem jó, akire esetleg gondolnak, sem annak nem jó, aki ezt mondja. Na most, hogyha az isteni akarat figyeli a mi gondolatainkat, figyeli a mi a szavainkat, de hát most egyszer most ezt komolyan gondolja, vagy ezt most nem gondolja komolyan? Ha én nem döntök abba, hogy mi az, amit kimondok, és azt úgy gondolom, akkor az Isten nem tud válogatni. Azt mondja, te így gondolod, ezt kéred? Hát akkor ezt adom, és lehet, hogy abból nem lesz jó. Tehát, hogyha a szavaink nem az igazi gondolatot és a meggondolt beszédet tartalmazzák, akkor ez mindenképpen ellentétes a keresztényi tanítással is.
Került-e olyan helyzetbe, hogy kérnie kellett?
Igen, ugye a kérések egyrészt olyan dolgok is lehetnek, mint amire az előbb utoltam, hogy jaj, de jó lenne megtalálni egy ilyen dolgot. Hát ez természetesen jó, hogyha jön, de ezek nem az élet igazi mélységeihez tartozó kérések. Volt már olyan, ha nem is merülök el itt a részletekbe, de egy betegség kapcsán, nem az én betegségem, másnak a betegsége kapcsán, hogy igen erősen kértem valamit az Istentől, most nem feltétlenül a gyógyulásra gondolva, hanem a fájdalom elviselésére gondolva. Úgy vettem észre, hogy aztán ezek a kérések valóban megértésre és meghallgatásra találtak. Hozzáteszem, hogy ezekben a kérdésekben voltak rám vonatkozó, magamra utaló dolgok is, és azokban is azt tapasztaltam, hogy igen.
Egy kicsit térjünk vissza a zenéhez, annyiban, hogy amikor itt a beszélgetés elején bemutattam, mondtam, hogy egyéb más pengetős hangszereken is játszik. Hogyan ismerkedett meg ezekkel a hangszerekkel, és pontosan mikről van szó?
Igen, ugye kezdetben én a 60-as években voltam ifjú, kezdetben az ifjak a beatzenét, a gitáros beatzenét művelik, persze nyilván zenei általánosba jártam, és zeneiskolába is, ott tanultam zongorázni, klarinétozni, de hát a gitározás indított el engem a pengető zene irányába, és aztán, amikor az egyetemre kerültem a matematika, a fizika szakra, akkor, és mint mondtam, ebben az időszakban találkoztam olyan módon a katolikus egyházi népénekekkel, hogy feltűnt, hogy ezek a régi korok zenéjét idézik, és ilyen módon a gitár kiadványokban megjelentek Lant darabok is, és akkor ez a kettő valahogy összekapcsolódott, hogy kezdtem a Lant darabok után kutatni. Széchenyi könyvtárba jártam, akkor az Akadémia könyvtárába voltak ott régi lantabulatúrák, és ahogy ezeket a régi lejegyzéseket elővettem, egyre többféle hangolást is megismertem, többféle hangszerről tudomást szereztem, és akkor amikor már az első Lant kezemben volt, akkor egyre inkább meg volt az igényem is, és játszottam persze a régi zenei együttesekben, meg volt az igényem, hogy ezeket a régi pengetős hangszereket is mind birtokoljam, úgyhogy folyamatosan az évek múlása során készítettem úgynevezett barokklantot, a reneszánszlant mellé, mert ez volt az első, a reneszánszlant, aztán egy basszuslantot, a Teorbát, ami olyan módon kellett, hogy éppen olyan zenei felvételeket készítettünk a Capella Savaria együttessel, ahol a barokk hangszerek kísérleteként ez a nagyon fontos barokk kísérő hangszer, szintén egy lantfajta, egy különleges hangolású lantfajta szerepelt. Aztán utána felvetődött, hogy Vivaldi mandoli versenyét vegyük föl, akkor a Nemzeti Múzeumnak egy régi milánói mandolin darabját ismerhettem meg, és annak egy másolatát elkészítettem, bár az első felvételt a Capella Savariával Vivaldi C-dur mandolin versenyéből ezzel az eredeti múzeumbeli példánnyal vettük föl. Úgyhogy aztán ilyet is készítettem, egy másolatot magamnak, később aztán a barokk gitár, ami a 17. század nagyon kedvelt hangszere, úgyhogy a reneszánsz és a barokk pengetős hangszereknek nagyon sok példánya ilyen módon most már a kezembe került, és hát ugye az ezekhez kapcsolódó tabulatúrák, azaz fogástáblázatok, meg a másik vonalt megint csak erősítették, mert ahogy egy-egy Lant könyvet vizsgálgattam, egyre másra jöttek elő a kezdetben már említett magyar zenetörténeti kuriózumok, ismeretlen dallamok, például Balassi Bálint nótajelzéséhez kapcsolódó olasz tánc egy lantabulatúrában. Az is egészen véletlen volt. Valami nagyon erős érzésem volt, hogy van egy 17. század elejé olasz tabulatúra, olasz táncokat tartalmaz, és nem tudtam, hogy mi a tartalma annak, és akkoriban már elkezdtek hasonlás kiadásokat megjelentetni külföldi kiadók, és akkor meghozattam egyet Franciaországból, és hát ott is átlapoztam, és ott volt az a dallam, az az olasz tánc, amelyet Balassi Bálint is felhasználta az egyik nótajelzésében. Úgyhogy ez aztán elindította az akkor már egy más forrásból, de nem lantabulatúrából ismert dallamnak egy új útját. Sikerült ezzel és rokonain megtalálásával aztán a vershez is illeszteni, tehát hogyan énekelhették abban az időben. Úgyhogy megint ez a nagyon erős akarat és kérés, azt hiszem, ami nem konkrétan erre irányult, más dologra, de megint csak behozott egy olyat, ami fontos.
Én nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Köszönöm a meghívást.
Szabó István tanárral, a Vagantes Trio lantművészével Keresztes Szilvia beszélgetett.
Mária Rádió.